a legnehezebb megfejteni, minek köszönhető az, hogy bár a Real Madrid gyakorlatilag az egyénes kiesése szakasznak majd, hogy nem minden meccsén egyfajta alárendelt szerepet játszott, mégis a legfontosabb pillanatokban be tudták vinni azokat a döntő csapásokat, amik végül ugye bajnokok ligája győzelmet értek.
Sziasztok, ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja. Egy bajnokok ligája döntő után vagyunk túl jó néhány nappal. Sajnos ez az adásmenetünknek a sajátossága, hogy 26 nappal később beszélgetünk róla. Viszont ez bizonyos szempontból jó is, hiszen megfelelően leülepedett az információ, az élmény, és le tudtuk szűrni a tanulságokat, amelyet ezúttal Szabó Pittel, a 24, a Sport 24 állandó szerzőjével tárgyalunk ki egyfelől. Szia, Pit!
Hello, hello!
Másfelől pedig Berec Péterrel, aki hát magát a Real Madridot képviseli, hiszen a penamadridista.hu oldalnak a szerkesztője, amelyikről el kell áruljam, hogy azt hiszem, hogy nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy a legnagyobb Real Madrid közösség Magyarországon, vagy a legnagyobb magyar Real Madrid közösség. Szia, Péter!
Így van, hello, sziasztok!
Láttam egyébként az oldalatokon, miközben egyeztettünk, hogy te leszel a vendég egy videót a szombat estéről, ahol irdatlan mennyiségű ember mindegyik Real Madrid mezbe öltözve éjjenzett a döntő után. Kicsit mesélj már erről az eseményről. Hányan voltatok, hol volt ez? Csak hogy a nagyságrendjét érezzük, hogy mit jelent egy Real Madrid szurkolónak Budapesten vagy Magyarországon BL döntőt nézni, ott, ahol a Real Madrid egyébként érdekelt, és végül nyer is.
Egészen frenetikus hangulat volt. A Lupa Beach-re szerveztük meg idén a meccsnézést, és több mint 1700 madridista vett részt az eseményen. Hát felborult minden. A lefújás pillanatában, a gól pillanatában, még az első félidő végén az elvett les gól pillanatában is. Elmondhatatlan, milyen érzelmek ott kitörtek
az egy hosszú pillanat volt.
Az nagyon hosszú pillanat volt, nagyon sokáig nézték, nem is értem, miért nézték eddig, de idegörlő volt.
Hát biztosra mentek. Közben az jutott eszembe, hogy azért amikor egy teljesen futballidegen helyen összegyűlik 1700 férfi és nő, többségében férfiak azért gondolom, de azért a kisebbséget vagy a kisebbségben lévő hölgyeket is tiszteljük meg, hogy megemlítjük. Az úgy elgondolkoztam, hogy mondjuk a Mezőkövesd, a Kisvárda, az MTK szurkolótábora ennél valamivel kisebb. No, zárója bezárva. Szóval, hogy mit jelent ez a BL döntő, erről fogunk beszélgetni. Egyfelől szakmai oldalról, Pitt segítségével, másfelől pedig Péter, a te belső információidra vagy meglátásaidra is kíváncsiak vagyunk. Minek volt köszönhető szerintetek az, hogy az alapvetően esélyesebbnek gondolt Liverpoolt végül megint megverte a Real Madrid, vagy legyőzte a Real Madrid, nem nevezzük megverte, mert megverésről szó sem volt, legyőzte a Real Madrid.
A Real Madrid ezt csinálta gyakorlatilag egész tavasszal a bajnokok ligájában, és szerintem ez volt itt a legnehezebb megfejteni, minek köszönhető az, hogy bár a Real Madrid gyakorlatilag az egyénes kiesése szakasznak majd, hogy nem minden meccsén egyfajta alárendelt szerepet játszott, mégis a legfontosabb pillanatokban be tudták vinni azokat a döntő csapásokat, amik végül ugye bajnokok ligája győzelmet értek. Csak így jelzésértékűen, hogy az egyenes kiesés szakasz mérkőzésein ugye lejátszottak 7 mérkőzést a döntővel együtt, ezeken a meccseken a Real Madrid mínusz 4,56-os XG különbséget produkált. Hogyha valaki esetleg még nem ismerné ezt a fogalmat, ugye ez a várható gólok különbsége, hogy a Real Madrid milyen minőségű helyzeteket alakított ki, illetve az ellenfelük ellenük milyen minőségű helyzeteket alakított ki, és ennek különbsége.
Tehát az ellenfél XG-hez képest ők mínusz 4-et.
Így van, mínusz 4-et, ami azért egy egészen kirívó mutató, hogyha itt az elmúlt évek tendenciáját nézzük. Sajnos nem találtam 2000 12-re vonatkozó egész sorozatos adatot, de sejtésem szerint az a Chelsea volt az utolsó, amelyik ennyire negatív számokat produkált, és mégis megnyerte a Bajnokok Ligáját. Mégis az a Real Madrid azért jóval erősebb csapat, mint az a Chelsea, amelyik tényleg gyakorlatilag minden mérkőzésen, minimum az elődöntő kezdve azt játszotta, hogy beállt bunkerezni a saját 16-osán belőle. A döntőben szerintem az volt az érdekes, hogy a Real Madridnak talán ez volt a legjobb meccse itt az egész egyenes kieséses szakaszban, és hogyha a számokat megnézzük, akkor azért ez nem feltétlenül tükröződik, hogy a Liverpoolnak volt 24 kapura lövése, a Real Madridnak volt 6 kapura lövése, hogy a Liverpool közel 3-as várható gólnyi mennyiséget produkált, a Real Madridnál ez 0,92 volt, viszont én itt éreztem a legjobban azt, hogy a Real Madridnak van egy jól kidolgozott meccsterve, ami használható a Liverpool ellen. És Carlo Ancelotti is beszélt erről egyébként már a mérkőzés után, amikor elmondta, hogy a Liverpoolnak alapvetően egy ilyen nagyon kidolgozott, jól felismerhető játéka van, ami pont a Real Madrid egyébként nem jellemző, de éppen ezért könnyebb is rájuk készülni, hiszen megvannak azok a mintázatok, amiket használnak mérkőzések közben, akár labdával, akár labda nélkül. És a Real Madridnál szerintem pontosan látszott az, hogy meg sem kísérelték például, hogy magasan letámadni a Liverpoolt, sőt, mondjuk feladták azt, hogy az első vonalban Fabinho vagy Thiago egyetlen nyomást kapjon, az egyikük folyamatosan szabadon szervezhetett, viszont a saját kapujuk előtt legtöbbször annyira kompaktak voltak, hogy bár lövőhelyzeteket ki tudott alakítani a Liverpool, de ezek nagyon kevés alkalommal voltak nagy zicserek, rengeteg blokkot mutatott be a Real Madrid, rengeteg mentésük volt a 16-oson belül, pontosan abból fakadóan, hogy nagyon sokan voltak ott azon a területen, amit elsősorban védeni próbáltak, és nyilván ott volt még Courtois-nak a teljesítménye is, hogy a Liverpoolnak hiába voltak kicsi helyzetei, alapvetően egy lövésükből átlagban a mérések szerint 10%-ban születhetett volna gól, ami mondjuk 24 lövésnél mindig azt jelenti, hogy mondjuk kettőt simán lőhettek volna, de hát itt van a kapus teljesítmény, meg megint egy extra volt a Real Madridnál, az egész szezonban mindig volt valami extra, vagy Benzemától, vagy Viniciustól, vagy Modristól, itt a döntőben ezt az extrát egyébként Thibaut Courtois tette hozzá egészen egyértelműen.
Lehet ezt akkor úgy értelmezni, hogy a előre megtervezett, kiszámítható, rendkívül racionális futball vesztett az improvizatív egyéni képességekre építő játék ellen?
Akár fordíthatjuk szerintem így is, és ez már nagyon kidomborodott az elődöntőben.
Vagy mondjuk a modern stílus, a modern német-skandináv stílus kontra hagyományos latinos improvizatív játék?
Én máshogy értelmezem, hogy a Bajnokok Ligája alapvetően még mindig egy kis minta minden esetben, hogy Real Madrid is az egyenes kieséses szakaszban lejátszott 7 mérkőzést. Ugye ez az a 7 mérkőzés, amit mondjuk lejátszanak a csapatok egy világbajnokságon, vagy most már egy Európa-bajnokságon is. És az ilyen világversenyeken tapasztalható meg az, hogy általában azok a csapatok tudnak sikeresek lenni, akik a legkevesebb kockázatot vállalják, de megvannak mondjuk egyénileg azok a képességek, akik egy-egy mérkőzést el tudnak dönteni. Pontosan azért, mert mondjuk egy 8 meccses egész bajnoki mintán, kijön az, hogyha egy csapat folyamatosan több helyzetet dolgoz ki, mint az ellenfele, vagy több helyzetet enged az ellenfeleknek, mint amit ő maga kidolgoz. Ez pici mintán, jó képességű játékosokkal, de egyébként egy olyan védekezéssel, mint amit a Real Madrid bemutathatta a döntőben, hogy nem feltétlenül akadályozzuk meg, hogy az ellenfél lőjön, de alacsony minőségű lövéseket engedünk, csak az tud sikeres lenni pici mintán, és azért az jellemző volt a Real Madridra, nem csak ebben a szezonban, de akár az idénféle sorozatos győzelmek esetén is, hogy ez jutott érvénye, és a bajnokságban viszont nem mindig tudott sikeres lenni a Real Madrid. Ez ebben a szezonban ugye megdőlt, hiszen megnyerték azt is, de azért abban szerintem óriási szerepet játszott, hogy gyakorlatilag minden egyes rivális leépült mellőlük ebben a bajnokságban.
Péter, ti belülről hogy látjátok ezt, vagy mondjuk abszolút Real Madrid szemüvegen keresztül, hogy látjátok ezt a tavaszi menetelést, Ancelotti személyét, edzői filozófiáját, vagy edzői karakterét?
Én egy picit még visszavezetném azzal, amivel a Pete kezdett, az XG mutatóra, mint az, hogy tök jó, hogy a futballban vannak ezek a statisztikák, egyre több számítógépes adatot tudunk feldolgozni, bejött a videóbíró, az XG is még újfajta fogalomnak fogható fel, még nem is mindenki ismeri, viszont ez a döntő, és az egész menetelés, az összes tavaszi fordítás megmutatta azt, hogy ezek mellett az emberi tulajdonságok és a szívek és a barátsági futball, hogy ismer mindenki mindenkit a keretből, csukott szemmel tudják, hogy hol van a másik, mert már 8 éve minimum együtt játszik a Mag, és legyőzték ezt a gépezettet, ezt a robotizált futballvilágot, ami hát sajnos vagy nem, de előbb-utóbb ez lesz a vége, szerintem.
Nagy százalékban úgy tűnik, hogy mégis ez az eredményesebb, mert azért szerintem, ha ezt a mérkőzést lejátszák 10-szer, nem valószínű, hogy a Real Madrid oldalára dől mondjuk 6-4-re az arány. Én, ez a magam vélemény, inkább 7-3-8-2 a Liverpool győzelmére voksolnék, de speciál egyébként abban tökéletesen egyetértek, hogy egy olyan klub, amelyben, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 olyan játékos szerepelt a kezdőben, aki már akkor 4-szeres BL győztes volt. Benzema 2009-től játszik, ott a Mag 2013-14-től játszik, ott még Kroos is 14-ben érkezett, ha jól emlékszem. Már az akkor Ancelotti BL győztes csapata után érkezett azon a nyáron, de Bayernben már nyert egy BL-t akkor, tehát már ő is már nevezzük Real Madridosan galaktikusként érkezett. És ez a csapat nyert aztán még 3-at. Tehát pontosan, hogy egy párhuzamos példát mondjak, a vízilabda, magyar vízilabda válogatott volt az az aranycsapat, az, amelyik hosszú-hosszú éveken keresztül keményes egy-egy figurát cserélt a táblán. És a Mag az mindig ott volt. És a Mag csupa olyan játékosban állt, még a kispadon is, akik képesek voltak mérkőzést eldönteni. És egyébként a Liverpool kerete sem gyenge, sőt, egészen extra erős, de ez a fajta többlet, amit te is kiemeltél, hogy egymás mellett játszanak, egymás gondolatát is tudják, és láthatóan nincsenek rosszban ezek a játékosok egymással, szemmel láthatóan, ez tudja azt a minőségi különbséget adni adott 90 perc alatt, ami képes a 3-as XG-ből 0 gólt csinálni, és a 0,95-ből pedig kihozni azt az egyet, amit ki kell tudni hozni.
Nagyon sok dolog van, amire szeretnék reagálni, remélem, hogy egyiket sem fogom elfelejteni. Először itt gyorsan a számokról, hogy igen, megint csak ez a kis minta, a Real Madridnál azért ez kijött, hogy ilyenkor belecsúszhat hiba. Az XG alapvetően működhet úgy például, mint egy leíró statisztika. Ez főleg akkor igaz, amikor ilyen egy-egy meccses mintákat nézünk. Tehát például a döntőben igen, a Liverpool nagyjából 2,5 gólra elegendő helyzetet dolgozott ki, a Real Madrid mondjuk 1 gólra elegendő helyzetet dolgozott ki, hogyha nagyon kerekíteni, még leegyszerűsíteni akarjuk. Ez egy leíró dolog. Viszont hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy akár már egy 10 meccses mintán, 20 meccses mintán, ami már azért eléggé reprezentatív tud menni, egy csapat folyamatosan magas minőségű helyzeteket dolgoz ki, és alacsony minőségű helyzeteket enged az ellenfélnek, akkor abból már alapvetően meg lehet jósolni azt, hogy hosszú távon ez a fajta játék fenntartható és eredményes lehet.
Ez a Liverpool szisztémája.
Ez a Liverpoolnak a szisztémája, viszont ugye megint csak a kis minta, és ez nagyon fontos a futballban. Szerintem az egész játékot egyetlen darab idézettel le lehet írni, egy nagyon találó dolog, és pont egy liverpooli kötődésű emberke mondta, Peter Kravets, aki Jürgen Klopp stábjának a tagja, hogy a futball az egy sakkjáték, csak dobókockát használnak benne. Tehát megvan ez a stratégiai jellege, viszont mindig annyiféle változó van benne, mint hogyha egy dobókockával dobnál. Benne van ez a random faktor, ami már csak abból is fakad, hogy van benne egy labda, ami pattog. Tehát nem lehet csak észjátéknak lefordítani az egészet, mert nagyon sok benne a véletlenszerű változó. És ugye van ez a jó pofa dolog, hogyha néhány majomnak leadsz egy írógépet, és mondjuk végtelen időt adsz nekik, akkor előbb-utóbb Shakespearenek valamelyik művét meg fogják írni. Tehát, hogyha végtelenszer tudsz dobni egy dobókockával, akkor elő fog fordulni az, hogy 7x6-ost fogsz dobni. A Real Madrid most 7x6-os dobott, ez nem lehetetlen dolog, kicsi a valószínűsége, de ez megtörtént. A másik még az, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez a játékosok közötti összhang. Emlékszem, hogy pont itt beszélgettünk még a Xavi-féle Barcelona kapcsán a pozíciós játékról, és ott milyen fölényeket lehet kialakítani a pályán. Ugye ez lehet létszámbeli fölény, lehet pozíciós fölény, de lehet például a játékosok társas kapcsolataiból kialakuló fölény. Pontosan ez, hogy a játékosok összhangban mozognak egymással, nagyon régóta együtt játszanak, és a Real Madridnál abszolút megvan. Például itt a Liverpooli döntőben szerintem nagyon látványos volt az, hogy Ancelotti, vagy akár maguk a játékosok, ezt ugye nem tudjuk, egy idő után visszanyúlt az az eszközhöz, amit Zidane alatt nagyon sokszor láthattunk, hogy építkezés során pontosan az agresszív Liverpool letámadás miatt Casemirót sokkal feljebb vezényelte, szinte még a kezdőkör magasságában helyezkedett, míg Kroos és Modric sokkal mélyebb pozíciót vett föl. Egyszerűen ők azok a játékosok, ezekben a helyzetekben nyomás alatt sokkal hatékonyabban tudják megtartani a labdát, és már megvan közöttük az a társas kapcsolat, hogy gyakorlatilag folyamatosan tudják, hogy mit fog csinálni a másik. Ez a Real Madridnál jó működés. Carlo Ancelotti szerintem pontosan az az edző, aki ebben tud működni, hogyha megvannak neki ezek a természetes játék intelligenciával megáldott kiemelkedő képességű játékosai, akkor őket bele tudja helyezni egy olyan környezetbe, hogy ezt kihozza belőlük. Hogyha egy Everton ülteted le Carlo Ancelottit, ahol nincsenek ilyen játékosok, akkor befutnak tizedik helyre. Nagyjából ő nem fog elvenni egyetlen csapattól sem azzal, hogy szétbarmol valamit taktikailag, de a hozzáadott érték és inkább ebben jelenik meg, hogyha van jó egyéni képességed, akkor azt kihozom belőled, de rendszer szinten az ő csapatai nem feltétlenül lesznek többek, mint egyéni képességek összessége, és ebből is nagy vita volt, hogy az egész interneten, hogy akkor Carlo Ancelotti most ott van a világ legjobb edzői között, szerintem nincsen, viszont ha volt egyetlen egy csapat, amelyikkel Carlo Ancelotti pontosan ezzel a mentalitással, ami már valóban inkább a válogatott futballban jellemző, hogy nincsenek annyira kidolgozott sémáink, mert egyszerűen nincs elég időnk, nincs elég edzés lehetőség, hanem mondjuk van egy jó védekező struktúránk, meg néhány támadási metódusunk, és vannak jó egyéniségeink, azzal visszük végig, az ott működik. Klub szinten a Real Madridnak van pont a minősége és a játékosok összeszakottsága miatt egy olyan lehetőség, hogy Ancelottival is tudtak nagyot menetelni. Ebben persze azért benne van a véletlen faktor, és ezt szerintem kár lenne károsztatni, és persze ezek az erős egyéniségek, amiről Benzema is beszélt, talán a Manchester City elleni elődöntő visszavágót megelőzően, hogy egyszerűen nem esnek pánikba, hogyha 5 perccel a vége előtt még hátrányban vannak, mert már annyiszor nyertek. Ez megint egy nagyon fontos aspektusa a futballnak, ez ténykérdés.
Szeretnék kiemelni pár dolgot. Kezdjük azzal, hogy azért a Real Madrid nem egy fiatal csapat, pontosabban az imént elmondottakból, hogy már 8-9 éve együtt játszik a mag. Az erőnlétükön viszont ez nem nagyon látszott. Minden mérkőzésüket az imént említett 7 egyenes kieséses szakaszban szinte a végén az utolsó pillanatokban nyerték meg, többször fordítással, lényegében döbbenetes fordításokkal már-már a Bayern München, Manchester United-ről emlékeztető fordítással.
Sőt, nyertek. Ez nagyjából pontosan
ugyanígy volt, igen. Minek köszönhető ez, hogy 30, jóval 30 fölötti játékosok, BL döntő legidősebb játékosa, mindenkori BL-ben megdöntők, Luka Modric, ha jól emlékszem, ugye, vagy második legidősebb volt, nem is emlékszem már a statisztikára, de hát 37. éves a fiatalember. Mitől bírják ezek a fiúk ennyire jól? Mi a kulcs?
A kulcs egy név. Antonio Pintus. Ő volt az erőnléti edző 2014-ben is, és utána, amikor 2015-ben Ancelotti idézőjelben befutcsolt, távozásra kényszerült, és Rafa Benitez váltotta a kispadom, aki végül szintén nem vált be, és megérkezett Zinedine Zidane a kispadra, aki már 2016-ban az első szezonjában meg tudta nyerni a Bajnokok Ligáját, majd 17-ben címvédés, majd 18-ban még egy címvédés, majd összeveszett Antonio Pintus erőnléti edzővel.
Addig ott dolgozott Pintus vele
Addig
együtt.
Ott dolgozott. Viszont összevesztek, ezért Pintus távozott.
Azt lehet tudni, mi vesztek össze?
Belsős dolgok.
Például van-e információtok nektek, mint Real Madridhoz az átlagosnál talán közelebb álló egyesületnek?
Lehet, hogy alapjában véve vannak, nekem konkrétan nincsenek, de el tudom képzelni, hogy mind a kettő van olyan nyers egyéniség, hogy egyszerűen összeférhetetlenség volt egy idő után.
Csak azért kérdezem, mert azért az Zidane nem volt egy rossz játékos, eredményei alapján nem tűnt rossz edzőnek, zárójel. Jó lenne, hogyha máshol is bizonyítana Real Madridon kívül, tehát azért én megnézném egy más csapatba is.
Kötve nagyon hiszem, látványosan hogy lesz, vár szerintem Didier Deschamps-nak a távozására a francia válogatottnál.
Igen, az még egy hasonló összerakott csapat, amit át kell menni és bele kell ülni. De mit is akartam mondani? Tehát 3 évig ugye ő úgy dolgozott egy tulajdonképpen már kész csapattal, hogy arról többször több zicser adásban beszélgettünk, hogy valahogy nem látjuk az ő konkrét játék elképzelését, ugyanígy, mint Ancelotti hagyatkozott az egyéni képességre egyfelől, ami megállapítás volt, másfelől pedig, hogy általában egy viszonylag döcögős ősz után egyenesedett ki tavaszra, és mindig április-májusra ért el a Real Madrid a csúcspontját. Feltételezem, ez is egyfajta fizikai felkészítés vagy erőléti felkészítésnek kell legyen a kulcsa.
Nagy rész benne van, viszont azt sem felejthetjük el, hogy Zidane tulajdonképpen Ancelotti keze alatt pillérezett ki.
Így van.
És hasonló játékrendszert is folytatott. Kicsit talán én azt mondanám, hogy még kevesebb rendszer szintű elképzeléssel, mint amit Ancelotti véghez visz, hiszen rendszeresen figyelhettük azt meg, hogyha nem működnek az egyéni kvalitások, nagyon bunkerfocit, nagyon sündisznó alakzatba áll be az ellenfél, akkor a csapat tömegszámmal próbálkozott vakon beadásokkal, hogy vagy eltalálja valakinek a fejét, vagy nem. És általában sajnos nem. És ezekkel a csapatokkal nem nagyon tudott mit kezdeni a Real Madrid.
Nyilván annyira nem kapcsolódik szorosan a BL döntőhöz, aztán majd visszavezetjük a mostani dolgokhoz Pintuson keresztül. Zidane ilyen szempontból tényleg érdekes, hogy Ancelotti mellett ugye volt ő másodedző is, de ő tipikusan az az edző, akit nem lehet szerintem alapvetően visszavezetni úgy egy mondjuk futballágra, mint mondjuk egy Pep Guardiolát, akiből tudjuk, hogy mondjuk milyen alomból jött. Ő ugye játszott korábban Marcello Lippi alatt is a Juventusnál, aki szintén alapvetően egy ilyen mentalitású edző volt, hogy a védekezést azt jól összerakta, volt egy rendszer, de alapvetően a játékosok egyéni képessége is nagyon alapozott. Zidane ebből is Ancelottiból is nagyon sokat merített, de mielőtt ő vezető edző lett, nagyon sok edzővel beszélt, Marcelo Bielsával azért mind gyakorlatilag minden komolyan vehető edző azért egyeztetett, mielőtt bármilyen komoly munkát elvállalt Pep Guardiolának is nézte az edzéseit, nagyon sok dologból csipegetett, amiket aztán egyébként észre lehetett is venni a Real Madrid játékán, pontosan amiről beszélt, hogy voltak ezek a hosszú labdabirtoklási periódusok, de nem voltak meg azok a rendszer szintű bontások, amiket mondjuk egy Guardiola csapattól láttuk, hanem ilyenkor jöttek a beadások, és nyilván, mivel nagyon sok jó felejű játékos volt, Cristiano Ronaldóval, Gareth Bale-el, ezek sokszor eredményesek voltak, akár a Bajnokok Ligájában is. Ezen ebből a szempontból szerintem érdekes. A második madridi korszakában, ahol szerintem már egy jóval kimunkáltabb edző volt, szerintem nagyon érdekes meccstervei voltak, akár még az előző szezonban is a Bajnokok Ligájában, legalábbis szerintem nagyon figyelemlevéltó volt, hogy hogyan tudott például ellenfelekhez alkalmazkodni, hogyan zavarta össze mondjuk az Atalantának az emberorientált védekezését, hogyan tudta mondjuk izolálni akár a Liverpool ellen Vinicius Juniort Alexander Arnolddal szemben, ami mondjuk itt a döntőben akár pontosan Konáté jelenléte miatt már nem jött össze annyira a Real Madridnak. Na igen, ez a kulcskérdés, hogy akkor Pintusnak mennyire volt ebben az egészben szerepe, valóban ő ennek a folyamatos sikernek az első számú letéteményese.
Hát talán nem is első számú, de kulcsnak mindenképpen említeném.
Csak hogy...
Vagy az egyik kulcsnak.
Hogy oké, van egy ilyen személy, aki tagadhatatlanul, mert az eredmények ezt bizonyítják, nagyon jó munkát végez.
Lévén, hogy amikor elment az Interhez, akkor... onnan kezdve nem jöttek a sikerek.
Szerintem nagyon érdekes, hogy ez igazából miben
nyilvánul
meg. Igaz,
akkor edzőváltás is volt.
Edzőváltás is volt, viszont vissza is jött a rengeteg sérülés, és gyakorlatilag minden héten jöttek a hivatalos közlemények, hogy valamelyik játékosnak izomsérülése van, amíg az Inter úgy nyerte meg a bajnokságot Pintusszal stábtagként, hogy tulajdonképpen izomsérülés nélkül.
Mikor hozták vissza Pintuszt?
Idén.
Hát akkor
vagyis hát ennek a szezonnak az
elején. Ez a kulcs valahogy azért úgy áll.
Tehát lényegében azért annak a mondjuk úgy megoldását keressük, hogy a Real Madridnál miért van az, hogy mondjuk Modric már 36 éves, most már Toni Kroos is 30, Benzema 34 éves, és mégis arról van szó, hogy ezek a játékosok végig tudnak játszani egy egész szezont, és nincsenek izomsérüléseik. Benzema is csak egy nagyon rövid periódust hiányzott a szezonban, az mondjuk fájt is a Real Madridnak akkor. De hogy játékban ez miben jelenik meg? Az egész spanyol bajnokságban a Real Madrid a negyedik legkevésbé intenzíven védekező csapat. Tehát nem támadnak le magasan, nem kell rengeteget futniuk a labda ellen. Ez a BL-ben is pontosan ugyanígy van, tehát a BL döntőn is gyakorlatilag teljesen feladták a letámadást. Ez igaz volt szinte a Paris Saint-Germain elleni visszavágó második félidejétől leszámítva, ilyen 15-20 perces periódusok kivételével az egész BL sorozatra. És így azért szerintem könnyebb megelőzni azt.
Ez is
azt,
egy józan edzői felismerés.
Abszolút, és valószínűleg itt az előléti edzőnek a tanácsa is benne, hogy ezekkel a játékosokkal intenzív letámadást akarsz játszani, ez nem fog működni. És
egyébként Ancelotti tudna?
szerintem rendszer szinten nem tud hatékony letámadást lerakni, és ez már az elmúlt években látszott a korábbi csapatainál is, meg a Real Madridnál is ősszel, mert azért ne felejtsük, hogy így kezdett a Real Madrid nagyjából novemberig, hogy próbáltak magasabban védekezni, aztán ebből lett az, hogy mondjuk egy Sevilla vagy egy Villarreal a bajnokságban, amelyik azért egy eléggé kimunkált pozíciós játékkal rendelkezik, ezen a letámadáson mondjuk nagyon gyakran szépen át tudott menni, és onnantól kezdve szépen lassan visszaálltak arra, hogy oké, középmagasan vagy mélyen védekezünk, és hogyha megvan a labda, akkor a technikás játékosainkkal szépen felépítjük lassan a támadásainkat, majd pedig utána a támadó harmadon megbontjuk az ellenfelet, vagy indítjuk Vinicius Juniort viszonylag direkten, és abból alakítunk ki helyzeteket. Ez erre a keretre jól alkalmazható, és Pintusnak valószínűleg megvolt a szerepe abban, hogy ezt a fajta védekezési metódust kezdte alkalmazni a Real Madrid, és szerintem ennek bizonyítéka az, hogy az Internél hogyan nézett ki, amikor bajnoki címet nyertek Antonio Contéval. Az a szezon is egyébként úgy kezdődött az Internek, hogy Conte egy picit változtatni próbált az alapjátékán, és próbáltak sokkal magasabban és agresszívabban letámadni, és folyamatosan nyelték be a helyzeteket, majd viszont nagyjából egy-két hónap után ők is visszaálltak arra az inkább Contétól is megszokott közép-magas mély védekezés, megszerezzük a labdát, abból indulunk, vagy abból építünk fel támadásokat. Tehát egyik csapat sem csinált mondjuk olyan dolgokat, mint a Liverpool, mondjuk 60 percen keresztül nagyon agresszívan az ellenfél 16-osánál ott vagyunk, és erre szerintem ebben Pintusnak biztos, hogy szerepe volt. Ezekkel a játékosokkal ezt a fajta intenzitást lehetett föntartani, úgy, hogy végig az egész szezonon keresztül bevethetőek maradjanak és használhatóak legyenek.
A másik, amit kiemelnék, az Vinicius Junior és a Benzemának a játék kapcsolata, ami azért nem volt mindig így. Ugye láttak olyan sajtóhírek vagy videóbejátszások napvilágot, amikor azt hiszem 2 évvel ezelőtt, igaz, akkor még csak 19 éves volt ez a fiatal ember, aki most a BL döntőt eldöntötte, látjuk Benzema arcát, hogy ne neki, mert
ellenünk játszik, ne passzoljatok neki.
Igen, ellenünk játszik, ne passzoljatok neki. Ami hát ugye csapaton belül is egy kicsit olyan fiatal még ez a gyerek, ne erőltessétek, szaladgál itt össze-vissza. De ez a gyerek idén nagyon jól szaladgált össze-vissza. Torony magasan a legtöbb cselt mutatta be a spanyol bajnokságban, torony magasan a legtöbb 16-oson belüli betörése volt a spanyol bajnokságban és a BL-ben is. Lényegében a BL sorozat legjobb játékosának titulálják, vagy az egyik legjobb játékosának, azért én Benzemát nem kerülném ki. De mindenképpen a kettejük játék kapcsolata nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat javult. Ez minek köszönhető?
Elsősorban szerintem a Vinicius Juniornak az egyéni fejlődése, és a Real Madridot szerintem megilleti a dicséret, hogy kitartottak mellette, mert szerintem lett volna olyan klub, amelyik mondjuk a második olyan szezonja után, ahol Vinicius folyamatosan zicserben, idézőjelben elbotlik a labdában, és borzasztó volt a helyzet kihasználása, már elküldték volna. És szerintem érdekes, hogy a befejezéseket és annak a képességét mennyire nehéz mondjuk mérni a futballban. És ugye visszatérve itt arra, amiről beszéltünk, például a várható gólok mennyiség, az XG, ebben Vinicius Junior mindig is nagyon jó volt, jól került helyzetbe, mert vagy labda nélküli mozgásokkal, vagy akár cselekkel, megindulásokkal maga alakított ki saját magának helyzeteket, viszont ezeket a helyzeteket elszórakozta. De pontosan azért, mert mindig...
Elizgulta,
de pontosan azért, mert mindig oda került, mindig meg tudta csinálni, előbb-utóbb várható volt az, hogy ezt nullára ki fogja hozni. Megint csak nagy minta, nagy számok törvénye, előbb-utóbb ezek a helyzetek be fognak menni, és ugye innentől jön be az, hogyha elkezdenek bemenni ezek a helyzetek, akkor megjön az önbizalom, akkor már magabiztosabban hoz döntéseket, és ennek is köszönhető szerintem az, hogy ebben a tekintetben neki sikerült szintet lépnie. Ő eddig is egy nagyon jó játékos volt, ez az aspektus, az hiányzott az ő repertoárjából. Most, hogy már vannak, jönnek a gólok is, már mindenki azt mondja, Vinicius mekkora király, mindig is király volt, csak nem tudott még gólokat lőni. Ez volt az ő szintlépése, Benzema pedig ilyen szempontból egy nagyon hálás partner. Az ő személyiségét lehet kedvelni, vagy nem kedvelni, pláne itt a Valbuena-s videós balhét követően, de amikor a pályán van, akkor szerintem ő tipikusan az a játékos, akivel mindenki imád együtt játszani. Ő nyilatkozott arról, hogyha ő gólt lő egy mérkőzésen, de igazából a mezőnyben nem tudott segíteni a csapatának, akkor ő csalódott lesz. És hogyha megnézzük Benzemának az egész szezonját, akkor ez mind-mind lejön. Mert hiába rúgott 30 fölötti gólt ebben a szezonban, sőt talán közel 40-et, hogyha a bajnok ligáját is beleszámolom, az előkészítéseiben, a visszamozgásaiban hihetetlen sokat rakott hozzá a Real Madridnak a támadó játékához, és ez a kettő, ez az a játékos kapcsolat volt az, ami döntő faktor volt a Real Madrid sikerességében.
Látszott egyébként, hogy az Ancelotti egészen tudatosan erre is játszik. Szerinted mi ez a játék kapcsolati kulcs, mi alakult, mitől alakult ez ki? Tényleg csak attól, hogy egész egyszerűen rutinosabb, idősebb lett két évvel ez a Vinicius Junior, és jobban elfogadta már az öltöző, vagy van esetleg valami más is a háttérben?
Egyrészt elsősorban ezt a kapcsolatot Benzemára szeretném kihegyezni, miszerint ő tipikusan az a játékos, aki gólerős, klasszis csatár, viszont ha arról van szó, hogyha a játék azt kéri, bárki alá oda tudja magát rendelni, mint ahogy azt megtette Ronaldo esetében is.
29 évig.
Nem véletlenül van a klub történelmében neki a legtöbb gólpassza, és emellett még Raúlt megelőzve a második a klub örökös góllövő listáján Cristiano Ronaldo mögött.
Szerintem ez nagyon csak érdekes, hogy a Benzemánál megint csak arról beszéltünk, hogy itt a várható góljaihoz képest, ugye gyakorlatilag 10-zel több gólt szerzett csak a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, miközben azért az elmúlt években azért a Real Madrid szurkolóktól elképesztő mennyiségű kritikát kapott, pontosan a kapu előtt jelenléte meg a helyezet kihasználása miatt, de Benzema valószínűleg pontosan az a típusú játékos, akinek jót tesz az, hogyha neki felelősség van a vállán, és tőle várnak nagyon sokat, de megint csak az, hogy időben nagyon-nagyon alul teljesített, most pedig azért ez a nagyon erős felülteljesítés jelen van, ugye mindig közelít ez a nullához, minél nagyobb mintát nézünk, ez Benzemánál abszolút megjelenik, de ő tipikusan az a karakter, aki, hogyha nagyon nagy terhet raksz a vállára, akkor sokkal jobban tud teljesíteni.
Kapus, vagy kapusok, szegény Jürgen Klopp szoktam mondani, két utóbbi Real Madrid elleni BL döntőjét mind a kettőt elvesztette, egyiket egy kapus miatt,
a másikat is
egy kapus miatt. A különbség annyi, hogy egyik a saját kapusa volt pehére, szegény ez a Loris Karius azóta nem is tudom, hogy hol vegetál már, nagyon leírta magát.
Még a Liverpoolnak a negyedik számú kapusaként töltötte el ezt a szezont.
Klassz, és ugye a túladalom most egy Thibaut Courtois volt, aki hát egészen lenyűgöző teljesítményt nyújtott, 9 védés, minden idők legtöbb védése a Bajnokok Ligája döntőiben. Közte szerintem, hát nem akarok nagy számot mondani, de minimum három olyan klasszis védése volt, ami egyébként ezt a három izgét jelentette, amit mind a hármat megfogta, döbbenetes teljesítménnyel.
Minek köszönhető mindez?
Igen, mi a kapus szerepe?
Hát az ilyen meccseken a legfontosabb talán. Talán egy olyan csapatnál, és itt a Real
Madrid... A másik oldalon sem egy gyenge kapus volt, és hát ő is szerintem abszolút Hibátlanul oldotta meg azt a helyzet, kevés helyzetet, amit a Real Madrid egyébként teremtett előtte. Az egyik nem tudott mit kezdeni, mert az ajtóablak volt, ugye, amit
belőttek. Olyan
egy se volt
olyan nem volt.
A Liverpool.
Hát, hogy lehet, hogy lett volna a Real Madridnak, hogyha Dani Ceballos nem lepődik meg, hogy ő egy BL döntőben lépett éppen pályára a második félidőben.
Az már a
végjátékban, igen.
Ha, de az se rajta múlott volna, hogyha gól, mert egyértelmű zicser volt az egyetlen egy valós gólnál, amit szerzett a Madridot, pedig egész egyértelműen elcsúszott a védelem, és az is teljes mértékben tehetetlen volt ott Alisson.
Igen, picit, mielőtt eltérünk Courtois-ra, csak szerintem itt az elcsúszásnál fontos, hogy mindenki azt várta, hogy majd itt a Vinicius Junior Alexander Arnold párharc döntéheti el ezt a mérkőzést a Real Madrid javára. Ugye nem így történt, pontosan azért, mert Konaté játszott azon az oldalon, aki hát védőként van olyan gyors, és talán kétszer erősebb, mint Vinicius Junior. Ugye ez működött például a Chelsea esetében, és Reece James-el, amikor őt állították rá.
Hát, szenzációsan futballozott.
Konaté Liverpool legjobb volt talán Thiago mellett. De hát a másik oldalon viszont pontosan ezért mindig volt egy 2-1 elleni helyzet, hogy vagy Valverdével is Carvajallal, vagy Modriccsal is Carvajallal, vagy Benzemával, hogyha arra az oldalra húzódott ki, ugye pont a lesgól az ebből adódott, kihúzódott Robertson mellé, és Robertsonnak két emberre kellett figyelni, és emiatt megnyílt a távolság a védelemben. Szóval ezért megint csak egy tudatos dolog volt a Real Madrid részéről, hogy oké, nem tudunk áttörni azon az oldalon, gondoltuk, hogy át tudunk majd törni, akkor kezdjük el forgatni a játékot a másik oldalra, és maga a győztes gól is ugye ebből fakadt, hogy Robertson sikerült kimozgatni a helyről, és egy 3-3 elleni szituációt sikerült a végén jól lejátszani. De Courtois-ra visszatérve, egy kapusnak ilyenkor, amikor folyamatosan mélyen védekezel, egyrészt valamilyen szinten könnyebb dolga van, mert az ellenfél valószínűleg nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem fog veled olyan szituációba kerülni, amikor teljesen kiszolgáltatott vagy, egy az egyben vezeti rád a labdát, vagy akár éppen egy ilyen üres kapus zicserrel találkozik, mint mondjuk Alisson Viniciusnak a góljánál. Viszont itt jön be az, hogy sok lövést fogsz kapni, és olyankor kell rendkívül éresnek lenni. És ugye a Liverpool rengeteg helyzet alakított ki lövések formájában, de ezeket a helyzeteket még jól is fejezték be. Az XG lett azt hiszem 2,6-os, de a post-shot XG az még ennél is magasabb volt. Megint csak azért, hogy tegyük helyre a fogalmakat, az XG az, amikor a helyzetek minőségét úgy vizsgáljuk, mielőtt a lövés megtörtént volna, a post-shot XG pedig a lövés utáni XG, tehát az, hogy hova tart a lövés, értelemszerűen magasabb értéket kapsz akkor, ha mondjuk a felső sarokba célzol, és oda is lövöd a labdát, mint hogyha a kapus kezébe középre lövöd a labdát. És Kurta ebben volt egészen zseniális, hogy a rendkívül nehéz lövéseket is hihetetlen bravúrral hárította, mert ezt a fajta játékot, amit a Real Madrid játszott a döntőben, ez csak így lehet, hogyha a kapus hozzárakja azt az extrát, azon kevés alkalmakkal, amikor nagyon jó lövéseket tud leadni az ellenfél.
Két magyar kapcsolata is van ennek a Kurtoának. Ha jól emlékszem, Köteles urat szorította ki annak idején 16 évesen a kapuból, és egy bizonyos Özsér Dániel szaladgált előtte, akivel a mai napig jó kapcsolatban vannak. Egy utolsó felvetés vagy kérdés fogalmazódott meg itt bennem. Visszautalok kicsit a Real Madrid játékosok korára. Ancelotti nevezzük hagyományosnak, véletlenül elmaradott játék felfogásának, hagyományos vagy hagyománytisztelőbb az egyéni képességre építő játék felfogására. Meddig tartható ez fent Real Madrid szinten?
Működhet egy ideig. Modric zsenialitását nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ez egészen egyértelmű. Kroosznak a precíz labdáit, ami hát gyakorlatilag, ha jól emlékszem, a BL döntőben is, egy BL döntőben hangsúlyozom, 92% fölötti passzpontossága volt, és ami ott
olyan Liverpool, amik folyamatosan nyomást helyez rá, tehát pont az ilyen játékosok a kulcsok az ilyen szituációban.
Hát így tudják kihozni a labdát, viszonylag könnyedénnek tűnő, nyilván nem az, de látszólag nagyon könnyedén egy olyan liverpooli pressing ellen, ami mondjuk általában nehezen állja ki a próbát, sőt, 10-ből 9 csapat belebukik. Bocs, hogy belevágtunk a szóba.
Tehát, hogy 8 éve van Kroos a Real Madrid kötelékében, és eddig, ha jól tudom, minden szezonban volt legalább egy olyan BL mérkőzése, amin 92% feletti passzpontossággal rendelkezett.
Jó, azt a Nagy Ádám is megcsinálja, csak kérdés ugye, hogy ezek a passzok mennyire mennek előre, hány kulcspassz van benne,
csak
milyen hosszúak ezek a
Nagy Ádám
a
Bristolban csinálja meg.
Szerintem a Nagy Ádám megcsinálna egyébként ezen a szinten is. Csak mondom, más kérdés, hogy milyen mélységbe játszol, milyen a pálya milyen mélység a kaputtól milyen távol játszol, és milyen irányúak ezek a passzaid. Nyilván Ádám ebben az erősebben a forgatásban, míg Kroos és Modric tulajdonképpen 2-8-as. Elől-hátul mindenhol játszanak, és fantasztikusan oldják meg.
Toni Kroosznál nyilván azt érdemes kiemelni, hogy valóban ezeknek a passzoknak hány százaléka az, ami valóban inkább csak a labda folyását segít elő, és mennyi az, ami mondjuk valóban hatékonyan segíti a támadó játékot. Hát az öt európai topligát figyelembe véve Toni Kroos ott van most hirtelen nem néztem meg, de a top 10-ben biztosan ott van ebben a szezonban is, de lehet, hogy a top 5-ben is a világon az egyik legjobb játékos abban a tekintetben, hogy saját térféről a támadó harmadba eljuttassa a labdát, vagy progresszív passzal segítse az előjutását a csapatának. Ez hihetetlenül nehéz szerintem reprodukálni, vagyis nagyon kivételes képességű játékosok kellenek hozzá.
Ezért a kérdés. Tehát mi van akkor, hogyha kiesik egy vagy két mozaik ebből a csapatból, kulcs.
Ezért a Real Madridnál már látszódik, hogy akarják összerakni ezt a középpályát. Ugye most Aurelien Tchouaméninek a leigazolásról lehet olvasni mindenfelé, aki nem egy Kroos, meg nem is egy Modric típusú játékos, hanem hogyha valaki ez, akkor inkább Kamavingához lehet hasonlítani, aki ezért csereként nagyon sokat tett hozzá a Real Madridnak a BL meneteléséhez. Pontosan azért, mert egy nagyon jó fizikálisan, nagyon jó, egy elképesztő labdaszerző, hogyha pedig megvan a labda, akkor azért ő is kellő hatékonysággal tudja vagy felpasszolni, vagy felcipelni a labdát. Tchouaméni azért egy nagyon hasonló karakter, és hogyha ezek a játékosok mondjuk be tudnak épülni a Real Madrid középpályára, akkor lehet, hogy mondjuk nem lesz annyira légies, vagy látványos ennek a csapatnak a játéka a centrális zónákban, mint mondjuk Modriccsal, mint mondjuk Kroosszal. Kicsit más lesz, kicsit fizikálisabb, picit direktebb, de nem biztos, hogy kevésbé hatékony, csak majd máshogy kell alkalmazkodni a csapat többi részének ezekhez a játékosokhoz. De ez ugye megint csak azért egy hosszú távú dolog, azért, hogyha jól tudom, a következő szezonra Modricnak és Kroosznak is van még szerződése. Ez valószínűleg egy könnyebbség lesz, hogy könnyebben lehet majd őket rotálni, akár ilyen fizikálisan erős játékosokkal is, ha mondjuk valóban végbe megy ez a transfer. Mert Kamavinga és Tchouaméni azért itt a világ fiatal középpályás tehetségeinek bőven az elitjébe tartoznak például, és akkor Valverdéről még nem is beszéltem.
Magyarul akkor az várható körülbelül a Real Madrid 2022-23-as évében, hogy finoman és lassan megpróbálják átalakítani a csapatot. a kulcs, korábbi idősödő kulcsjátékosok nem játszanak 60 meccset, csak mondjuk 25-30 kulcsmérkőzésen, mondjuk a Bajnokok Ligája záró szakaszában például, oda helyezik ki a fizikai formát egyebet, míg ezek a fiatalok szépen megkapják a meccsterhelést 20-25 bajnoki meccsel, Bajnokok Ligája meccsel, kupa meccsel, stb.
Egy ilyen
tudatos, de ez várható is, ez a tudatos átmenet. Ancelotti képes erre?
Szerintem képes. Egyrészt, másrészt pedig a játékosok is szerintem vannak akkor olyan...
Várj egy picit, az, hogy a képes szerinted, az a vágyálmod, vagy a realitás mondatja veled, hogy igen képes, mert Ancelotti beleült a kézbe, ugye szokták mondani. Ugyanazzal a csapattal, amivel 2014-nél nyert, plusz Vinicius Junior.
Azért az szerintem egy érdekes dolog. Meg Casemiro,
ugye ő is később jött.
Igen, nem, ő már ott volt.
Ő ott volt akkor?
Igen. Ancelotti esetében, hogy ha végignézzük az ő pályafutását, és megnézzük, hogy hol ért el sikereket a Milánnál, ami azért az ő időszakában folyamatosan az egyik legidősebb csapat volt Európában.
Hát meg a világsztárok
ott
játszottak.
Ott játszottak a világsztárok, elment a Chelsea, ez két szezonra, ami már megint csak egy majdhogy nem kiés csapat volt, ugye Mourinho után gyakorlatilag a következő 4-5 edző mind ugyanarra az alapra tudott építkezni. A Real Madridnál is azért már egy nagyon jó keret össze volt rakva, amit ez nagyon szépen nyúlt, de az, hogy Di Mariát elkezdte játszatni a középpályán, ez egy zseniális húzás volt például. De ott soha nem fordult még elő olyan, hogy Ancelotti felvitt a csúcsra egy projektet, és utána arról a csúcsról egy csapatot még egyszer újra fel tudott építeni. Szerintem itt ez lesz a kérdés. És a Real Madridnál egyébként ez nem is biztos, hogy fontos, mert ha nem Ancelotti, akkor majd hoznak helyette mást.
Tud-e lenni Ancelotti Sir Alex Ferguson?
Biztos vagyok benne,
hogy nem. Tud-e lenni Ancelotti Arsène Wenger?
Biztos vagyok benne, hogy nem, de az már senki nem tud lenni. Nagyon kevés esetben, pont olyan esetekben, mint mondjuk Jürgen Klopp vagy Pep Guardiola, az egész klubprojekt arra épül, hogy az ő kedvük szerint igazoljanak játékosokat, az ő játékukra húzzák fel az egész klubmodellt. A Real Madridnál az edző sosem volt ennyire fontos. A Real Madridnál mindig a játékosok voltak fontosak, és hogy amikor az látszódik a következő szezonban, hogy Ancelottival ez a csapat már nem tud megújulni, akkor hoznak a helyére valaki mást. Ugye ez a kérdés, hogy ki tudja betölteni ezt a szerepköt, mert mondjuk egy Julian Nagelsmann nem az a karakter, aki a Real Madridnál tud érvényesülni. Pontosan azért, mert a Real Madridnál mindig a játékosok és a játékosok egyéni képessége, szabadsága határozza meg a játékot. Soha nem az edző akarata. Bármikor ilyen edző ült a Real Madrid kispadjára, az elmúlt években, akár José Mourinho is még ő tartott ki a legtovább, de hát annak is csúnya lett a vége, akár egy Rafa Benitez, akár egy Julian Lopetegi, mindig nagyon hamar megbuktak, és azok az edzők tudtak sikeresek lenni, akik kellő struktúrát tudtak adni, de a játékosoknak megvolt az a szabadság, hogy az ennyi képességek kellően ki tudjanak bontakozni.
Csak így lehet világsztárokkal vagy galaktikusokkal dolgozni? Strukturáltan, előre tervezetten kevésbé?
Szerintem nem. Azért sem, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyire fogja a csapat megfrissíteni ezt a gyakorlatilag már legendássá vált úgynevezett CKM triót a középpályán, ha úgy nézzük, hogy Tchouaméni esetleges érkezésével meg tud maradni az a baráti légkör, már pedig nem gondolnám, hogy bomlasztó személyisége lenne a Tchouaménének, legalábbis én nem ezt vettem észre. Akkor viszont a jövő középpályája, a jövő top 1 elit középpályája lehet az a Fede Valverde, Tchouaméni, Kamavinga. Főleg úgy, hogy Kroos és Modric, még ha marad egy, esetleg kettő, vagy akár több évet, rengeteget tudnak átadni ezeknek a fiatal játékosoknak, és pont emiatt lehetnek majd később azok, akik, és úgy gondolom, hogy méltó utódja lesz ez a hármas ennek a legendává vált principiumnak.
Lesz-e duplázás?
Nem. Megint a nagy számokból kiindulva, és megint ez szerintem nagyon fontos kérdés, hogy ha azt a kérdést teszik, hogy ki nyerte meg a BL-t, az egyértelmű, hogy a Real Madrid. Ki volt a legjobb csapat Európában ebben a szezonban, az mondjuk nem a Real Madrid volt, szerintem a Liverpool volt, lehet, hogy valaki más a Manchester City-t mondaná, de összességében nem a Real Madrid volt a legjobb.
Te mit mondasz? Na most kíváncsi vagyok. Itt ülsz egy Campeones mezben, veledeti, bajnoki, ünneplő trikóban.
Lehet erre nem elfogult választ adni? Győzelem mámorban?
Hát nem tudom, kérek egy választ.
Lehet, de nem muszáj.
Jó. Akkor elfogult leszek, és azt mondom, hogy igen.
Akkor lesz tímvédés jövőre.
No, egy igen, egy nem, ezt meglátjuk. Minden esetre remélem, hogy sikerült így 5-6-7 nap távlatából is egy kicsikét olyan dolgokról beszélgetni, amit talán máshol nem hallottatok, ami talán egy kicsit jobban, mélyebben megvilágította a Bajnokok Ligája idei döntőjének a végeredményét, mi miért történt, mi várható a jövőre, mi várható a Real Madriddal, mint bajnokcsapattal. Köszönjük, hogy velünk voltatok. A jövő héten szeretném, hogyha újra velünk lennétek. Viszontlátásra. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!